no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots.
Rádió csütörtök délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Bíróságon akarja elérni a Magyar Helsinki Bizottság, hogy a magyar állam ne fossza meg az ukrajnai menedékes családokat itteni szálláshelyüktől és ellátásoktól. A kormány augusztus 21-ig után semmilyen lakhatási támogatást nem akar nyújtani az üldözöttek ezreinek. Mindez nem csak joggal ellentétes, de az emberségesség elemi követelményével is szemben megy. És a telefonban itt van Zázori Zsolt, a Helsinki Bizottság munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is!
Ez egy olyan történet, amit megint csak azt igényli, hogy világítsuk meg kicsit önmagában az egészet, mert ijesztő, amit most itt felolvastam a maguk közleményéből. Miről van szó igazából?
Hát tulajdonképpen csak ismételni tudom, amit felolvasott, nyilván bővebben. Itt arról van szó, hogy még június végén kiadott az érdekeltekkel, civil szervezetekkel, állami szereplőkkel nem egyeztetett rendeletet a kormány, és ebben a rendeletben teljesen átalakította az Magyarországon tartózkodó menedékeseknek a szociális ellátási rendszerét, és ebben az egyik legfontosabb elem az az volt, hogy az olyan menedékesek, akik nem közvetlenül olyan helyekről jöttek, ahol ma is háború van, tehát harci helyzet van, dörögnek a fegyverek. Uh-huh. Az olyan helyekről érkezők ezentúl, vagyis az augusztus 21-e után már nem jogosultak semmiféle támogatásra. Uh-huh. És ez nem csak azokra vonatkozik, akik már itt vannak, hanem azokra is, akik mondjuk később érkeznének. Szóval a helyzet az nagyon-nagyon rossz, mondhatni tragikus azoknak az embereknek, akik eddig arra kényszerültek, hogy a magyar állam segítségét elfogadják, mert ez a segítség megszűnik.
Hogy világosan értsem, ugye, hogyha valaki például a Krímmelől jön, ha éppen lövöldöznek, és onnan jön el, akkor aki indokolt, ha nem mondjuk a belsőbb területekről, például konkrétan nem érnek oda még el az orosz csapatok, ott még nem nincsenek.
Hát ugye a legtöbb, aki Magyarországon van, és aki érintett, és aki el fogja veszíteni az államilag támogatott szállásait, ők Kárpátaljáról érkeztek, ahol valóban közvetlen háború nem folyik, közvetlen harcok nincsenek. De hogy a hallgatók is értsék, szóval az egy országban, hogy bizonyos területeken nem folyik harc, az nem jelenti azt, hogy ott normális élet lenne. Uh-huh. Vegyük például a Kárpátalja esetét, ugye ott például napi szinten vannak jelentős áramkimaradások, ellátási zavarok, nem működik a közellátás, nem működik a közigazgatás. Bizonyos, ugye a háborús területekről nagy számú belső menekült került oda, ennek következtében nagyon sokan elveszítették a munkájukat. Szóval azért nem arról van szó, hogy olyan boldogan lehetne élni ezeken a területeken, ahol éppen most nem folyik harc. Mm-hmm. Éppen ezért van az, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztonsága az semmilyen Ukrajnából elmenekült embernek nem javasolja azt, hogy visszatérjen az egykori lakóhelyére. Tehát az olyan területekre sem, mint Kárpátalja, ahol éppen most még nem dörögnek a fegyverek.
Érdekes, amit mond, és azért izgalmas, mert ebben az értelemben sajnos könnyen belecsúszunk ilyen nagyon szimpla és nagyon alacsony szintű kommunikációba. Tényleg így van. A másik oldalon pedig ugye, ha menedékesként van egy hogy Magyarországnak egy kötelezettségvállalás, amiben befogadták azokat a családokat, akik ide érkeztek. Ugye ez egy kötelezettséget is jelent, ez egy nemzetközileg leírt dolog is, ugye ebben nem is biztos, hogy
igen, lehet. Igen, hát ez sőt, tulajdonképpen nem is a Genfi egyezményből fakadó kötelezettség, hanem az uniós jogból fakad ez a kötelezettség. Ugye ez egy uniós rendelet adta meg az összes Ukrajnából érkezőknek ezt úgy nevezik, hogy ideiglenes védelem, amit mi egyszerűsítés, vagy egyszerűen csak menedékességnek nevezünk. Tehát ez az ideiglenes védelem az unió egész területén jár a Ukrajnából érkezőknek, és ez nem csak az ukrán állampolgárokra vonatkozik, hanem az Ukrajnában élőkre is vonatkozik. Tehát közöttük vannak oroszok, vagy távoli külföldiek. És Magyarország most abban számít tulajdonképpen, hogy mondjam, olyan, tehát példátlannak, mondjuk így, hogy különbséget tesz az országon belüli menekülők között. Másutt nincs ilyen, tehát nincs olyan, hogy ha te most Zaporozsjéből menekültél, akkor neked miak járnak bizonyos juttatások, szolgáltatások az államtól, te meg azért, mert Ungváról, akkor neked meg nem jár. Szóval ilyen nincs más európai országban. És ugye a magyar kormány nagyon szeret azzal hencegni, főleg a külügyminiszterünk, hogy Magyarország több százezer menekültet fogadott be, de hát ebből egy szó nem igaz. Ez a több százezer ember Magyarországon keresztül ment. Volt, aki csak néhány órát töltött itt, vagy egy-két napot, de nincsenek itt. Itt összességében néhány tízezer emberről lehet szó, és ugye ennek egy jelentős része még ráadásul magyar állampolgársággal is rendelkezik. Most azok a szállások, amikről itt szó van, amit az állam támogatott eddig, augusztus 21-ig, ott pedig mondjuk 4-5 ezer ember lehet, de ez a 4-5 ezer ember gyakorlatilag anyák és gyerekek. Tehát a többsége ennek az 5000 embernek gyerek. Uh-huh. Ráadásul olyan anyákkal, akik gyakran valami fogyatékossággal élő gyerekeket nevelnek, vagy abszolút pici csecsemőket nevelnek, akiket nem tudnak elmenni, vagy könnyen, nem tudnak munkát találni, vagy új életet kezdeni az állam segítsége nélkül. Na most őket teszi ez a rendelet a következő napokban utcára. És ugye itt az a probléma még, hogy Magyarországon nincsen olyan állapotban a hajléktalan ellátórendszer, hogy ezeket a gyerekeket, hogy megjelennek 2-3 ezer gyerek, akkor azt ő el tudja látni. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az emberek egyszer elmenekültek az orosz betűrés miatt, és most meg a magyar állam fosztja meg őket a lakóhelyüktől. Hát ezt most én nem minősítem, mindenki átérezheti ezt a dolgot, hogy itt most mi fog történni velük.
Hát azt kérdezem, hogy hogyan kívánnak ezzel a dologgal, hogy mondja, érvelni, mert azt kérdezem, hogy egyszerűen szóba állnak-e velük magukkal például a kormányzatban, vagy egyáltalán, amikor ezért jelezték fel.
Igen. Sajnos, mint annyiszor, most sem. Uh-huh. Ugye ez a rendelet, mint mondtam, június végén jelent meg, amihez jött aztán július elején egy kiegészítő rendelet, ami megmondta, hogy mely területek azok, amiket a kormány háborúsnak tart, és melyek azok, amelyeket nem tart háborúsnak. És mi akkor azonnal megpróbáltunk, van egy kormánybiztos ennek a területnek, tehát az ukrajnai menedékeseknek, és megpróbáltunk a kormánybiztos úrral kapcsolatba lépni, de ő nem nagyon mozdult e felé. És ugye a helyzet jogilag az, hogy néhány napjuk volt az ilyen szálláshelyeken élő menedékeseknek arra, hogy kérjenek méltányosságot. Ezt a méltányosságot a Pál Norbert kormánybiztostól lehetett kérni, de ő ezeket a szinte mindegyik méltányossági kérelmet elutasított, és mi most azt tettük, illetve tenni fogjuk, hogy a hozzánk forduló családokat elvisszük bíróság elé, hogy a bíróság vizsgálja meg, hogy ezek a ezek a döntések, ezek jogszerűek voltak, és az a következmény vajon vállalható a magyar jog és az uniós jog alapján, hogy ilyen családokat most ki fognak az utcára tenni. Ugye ez nem lesz egy gyors folyamat, ezért mi ideiglenes intézkedést kértünk, mégpedig azt, hogy 15 napon belül a bíróság állapítsa meg, hogy addig is, amíg végleges döntést nem hoz, addig ezeket az embereket ne tegyék ki. Hát ugye ezek az eljárások még most indultak el, tehát nagyjából 2 hét múlva futhatnak be az első ilyen döntések, határozatok, bírósági határozatok, hogy addig is, amíg nem születik ítélet, addig se kelljen ezeknek az embereknek elhagyniuk a szálláshelyüket. De abba bízunk, hogy hát, vagyis van egy pici bizodalmunk, inkább azt mondom, hogy talán azért ez az ügy eljut az emberekhez, és talán lesz egy felháborodás, hogy pont a nemzeti ünnepünkön, az alkotmány napja, a Magyar Alkotmányosság nagy ünnepe és a nemzet legnagyobb ünnepén, augusztus 20-ának a másnapján, talán nem kellene ezeket kitenni, ezeket az embereket ezekről a szálláshelyekről. Annál is inkább, mert még egyszer mondom, ezeknek az embereknek a többsége kárpátaljai magyar, és van ezen belül is a többségük magyar állampolgárságú is.
Hát amit tehettem, azt most megtettem, hogy próbáltam a mikrofont adni maguknak, és szeretném is igazából, hogy erről sokkal többet tudhassanak a hallgatóink, mert csak itt lehet ebben a dologban valamilyen módon egyrészt becsületesen és tisztában kommunikálni a dolgokról, másrészt pedig megakadályozni minden olyat, ami nem
igen, van. Köszönöm, és azt ígérhetem, hogy a fejleményekről majd tájékoztatni fogjuk a nagy közönséget, és persze a TV Rádió közönségét is. Viszont hallásra.
Én is köszönöm szépen, viszont hallásra. Some people think I'm damaged, 'cause I'm always on my own. But just because the lights are out don't mean you're not at home. And they say when you're psychotic that you never walk alone. I'm just a three-legged dog on the roam. And everybody thinks that I'm unfriendly just because I can't recall their names. But all the faces and the places just begin to look the same. Haven't got the kind of time it takes to play those kind of games when you're a three-legged dog on the roam. No, I'm not be good looking, but I'm a killer in the dark. And girl, you know my bite is so much better than my bark. So if you need a friend tonight, why don't you come find me in the park? I'm a three-legged dog. Father thinks I'm lazy 'cause I ain't got no career. And my mother thinks I'm crazy, and my sister thinks I'm queer. Ah, but if you think it's easy, man, you just got no idea. I'm a three-legged dog on the roam. Yeah, I've been down so long that coming up is giving me the bends. And I'm so goddamn lonesome I count enemies as friends. And every day I chase my tail and wonder when it's gonna end for this three-legged dog on the roam. Yeah, I'm still looking for that something gonna make my life complete. Can't afford to be too picky when you're living on the street. But sometimes if I'm a good boy, they'll throw me a piece of meat. I'm just a three-legged dog on the roam.
Perc.
A civil rádió csütörtök délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A pedagógusok demokratikus szakszervezete tiltakozik Pintés Sándor legújabb tervei ellen, a belügyminiszter rendelet tervezete úgy alapján kötelezik a pedagógusokat, hogy ősztől távoktatáson újítsák meg ismereteiket, majd vizsgázzanak a nemzeti alaptanterből, a belügyminiszter korlátozná továbbá a pedagógusok mobiltelefon használatát is. És a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS válaszmájának tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és elnézést kérek, de a Dunaparton itt voltak térerő problémák, örülök, hogy összejött a beszélgetés.
Fontosnak tartjuk ezt, és azért tartom olyan szempontból izgalmasnak is, hogy egy kicsit erről sokkal többet kellene tudni mindenkinek, hogy itt miről van szó. Mert látszólag úgy néz ki a dolog, hogy miért ne lehetne tovább képezni a pedagógusokat, miért ne lehetne úgy nemzeti alaptantervvel megismertetni őket. Szóval önmagában ez a mondat így önmagában nem biztos, hogy úgy vizsgázik, ahogy maguk véleménye kialakult, úgyhogy jó lenne mögé látni ezeknek a nyilatkozatoknak, és megérteni, hogy miről van szó.
Igen, hát itt az a probléma, hogy a nemzeti alaptanterv, amelyel sajnos már dolgozni kell, hiszen most már ez alapján történnek az érettségik és egyebek. Ezt vajon Pintér Sándor miből gondolja, hogy a pedagógusokkal meg kell ismertetni? Új információ jutott a fülébe, hogy ezzel kapcsolatban vizsgáztatni kellene pedagógusokat, és hát itt igazából arról van szó, hogy ez egyfelől rendkívüli módon megalázó, gyakorlatilag azt feltételezi, hogy a munkájukhoz szükséges alapismereteknek nincsenek a pedagógusok a birtokában. Ebből vizsgáztatni kell őket. A másik pedig, hogy itt egy rendkívüli módon túlterhelt és meg nem fizetett társaságról van szó, ugye ez a pedagógusok, és még emellett is újabb terheket rónak a nyakukba, meg egy ilyen hát furcsa online formában történő képzést, aminek egyelőre nem ismerjük még a tartalmát. Erről semmiféle, az égvilágon semmiféle egyeztetés nem volt. Ennek a szükségességének alapját sem ismerjük, hogy vajon mi mondatja Pintér Sándorral, hogy ezt a pedagógusokkal végig kell csinálni, mert egyébként a pedagógusok általában erre azt szokták válaszolni, hogy talán Pintér Sándorral kéne ilyesmit tenni, mert az, hogy ő nem ért a szakmához, fogalma sincs az általa felügyelt, illetve általa képviselt társaságról és magáról az oktatásról, ezt már több oldalról bizonyította. Vajon ezt miért csinálja? Tehát itt igazából a másik oldalról jön a kérdés, hogy jött ez az ötlet, és ha már egy ilyen van, akkor miért nem a 7 évenkénti továbbképzésnek, ami egyébként a pedagógusoknál amúgy már régóta előírt, annak a része ez, és ott lehet választani egy ilyen továbbképzési elemet, miért nem ezt csinálják, miért van külön ez a képzés. Nyilvánvalóan azért, hogy itt érezzék azt a pedagógusok, hogy ők nem szabad értelmiségiek, nem egy olyan pályán vannak, ahol arra kíváncsi bárki is, hogy a rendelkezésre álló jogszabályi feltételekkel milyen kreatív oktatást tud megvalósítani, hanem fel kell szavalni azokat a lózungokat, amelyek egyébként a NAD-ban vannak. Miért nem ezzel kapcsolatos felülvizsgálat van most napirenden? Miért nem arról egyeztetünk, hogy miben kéne éppenséggel változtatni annak érdekében, hogy az oktatás korszerűbb legyen, a minősége javuljon. Nem, ehelyett ilyeneket kell bevezetnie. Hát és ez a mobiltelefon használat is ugyanaz, tehát annak éreztetése, hogy azért véletlenül se gondolják már azt, hogy ők felnőtt normális emberek, hanem őket
ezt
azért
világítsa már meg, hogy mit értünk itt. Mi van itt a mobiltelefon használata? Nem lehet bevinni?
Hát, hogy csak a foglalkozással összefüggésben lehet használni. Ezt ugye hogy fogják egyébként ellenőrizni? Én azt gondolom, hogy most a jelenlegi működésben nagyon nagy öröm, és nagyon jó az, hogy van egyáltalán mobiltelefon, és hogy pedagógusoknak van ilyen egyébként a saját finanszírozásukban fenntartott eszköz a kezükben, zsebükben, és így, ha például van egy baleset, vagy bármilyen rendkívüli eset, amikor segítséget kell hívni, akkor ez rendelkezésre áll, és nem szaladgálni össze-vissza, hanem rögtön ott nyomban lehet hívni mondjuk mentőt, vagy adott esetben rendőrt. Tehát itt azért én azt hiszem, hogy inkább ennek örülni kellene, hogy ilyen van a pedagógusoknál, és egyébként pedig az, hogyha feltételezik, hogy a munkaidőben, munkában más célra használnák, meg egyebek, hát arra pedig ott van az intézményvezetés. Miért kell ezt is megint felülről egy jogszabályban előírni? Nyilvánvalóan azért, ennek üzenete van, hogy érezzék azt a pedagógusok, hogy hol a helyük.
Állítom, meg úgy telefont környékén azért, mert más is megjelent, mert ugye az iskolások, tehát a diákok sem használhatnak mobiltelefont az egyik elképzelés szerint, mert hogy oda nem lehet bevinni, sőt, hiszem, ehhez kapcsolódó eszközöket se igazán lehet bevinni, ez volt egy újabb terv.
Illetve be lehet vinni, csak akkor ugye előírták most rendeletbe, hogy le kell adni, meg hol kell tárolni. Ezek megint olyan kérdések, amelyekről már elmondtuk nagyon sokszor a rendeletalkotónak, de nem figyelt ránk, hogy ezeket helyben kell szabályozni, helyi házi rendben kell rendelkezni arról, hogy hol és mikor, milyen formában, milyen célokra lehet használni mobiltelefont, illetve egyéb digitális eszközöket. Ilyeneket teljesen fölösleges felülről előírni az intézmények számára.
Érdekes, amit mond, és tulajdonképpen az arról szól, hogy önmagában az egész történet továbbra is ilyen bizalmatlanságról szól, egy rángatásról szól, és tulajdonképpen...
Igen.
És alapvetően nem is biztos, hogy minden esetben szolgálja magát az egész. Pár perc múlva kezdődik az iskola. Mert ugye 2-3 hét is itt van az iskola már mindenki számára. Ebben a történetben rég máshol kéne tartani, nem ezekkel kéne
fogni. Pontosan. Teljesen egyetértünk.
Az a kérdés egyébként is, hogyha már itt vagyunk, mert ugye ez a rendeltervezetre elmondták a véleményüket, és én ezt a dolgot ugye a magam részéről kereknek is gondolom, de igazából mivel kéne foglalkozni szezonindítás előtt? Mert ugye ez lenne az igazi kérdés, ugye 2-3 héttel a kezdés előtt mennyire kész a mai iskola arra, hogy betöltse egy évig azt a feladatát, amit őszi-tavaszi fordulva ugye be kell töltenie.
Őszintén kellene beszélni és egyeztetni arról, hogy mekkora a pedagógus hiány például, és hogy milyen területen mutatkozik, és hogyan lehetne ez ellen valamit tenni. És olyan jogszabályokat kellene alkotni, beleértve további béremelést is, hogy ténylegesen vonzó legyen a pálya, meg kellene szüntetni azt a hihetetlen diszkriminatív eljárássorozatot, amit országszerte tapasztalunk, hogyha valakit visszaimádkoznak az iskolájába, az igazgatók, a kollégák, hogy aki aláírt annak idején egy nyilatkozatot, hogy nem hajlandó a státusztörvény hatály alatt dolgozni, és most mégis hajlandó volna, őket vegyék vissza. Most jelen pillanatban egyre másra halljuk még mindig, hogy nem veszik őket vissza azért, mert a tankerületi igazgató azt mondja, hogy nem. Tehát nincs semmiféle szakmai vagy egyéb indok, hanem pusztán azért, mert hogy hát egy ilyen bosszú eljárás alá veszik, nehogy már azt érezze, hogy hát ő ilyet megtehet, amit tett annak idején, illetve most már két helyről is hallottuk, a Pécsi Tankerületi Központból és egy budapesti tankerület részéről, hogy azt szankcionálják, hogyha valaki sztrájkban vett részt, és állásinterjún erre rá is kérdeznek, hogy akkor részt vette sztrájkban, illetve polgári engedetlenségben, és a továbbiakban lehet-e arra gondolni, vagy van-e olyan terve, hogy majdani munkabeszüntetésekben részt venne. Hát milyen dolog ez? Ez totális diszkrimináció. Ilyet még mindig alkalmaznak, erről is kellene beszélni, és kiadni a tankerületi központoknak, illetve egyéb munkáltatóknak, hogy ilyet tenni diszkrimináció, erre még rákérdezni is tilos. Tehát olyan körülményeket kellene teremteni, ami azt szolgálja, hogy kellő számú pedagógus legyen a fedélzeten. Mm-hmm. Aztán például arról kellene rendelkezni, akár körlevélben, bármiben, hogy a megbízási szerződéseknél az óradíjakat emeljék legalább olyan szintre, ami egyébként a plusz munka vagy túlmunka esetében a tartós túlmunkánál a jogszabályban elő van írva, tehát legalább a gyakornoki fizetés 1%-a legyen az óradíj, és nem még mindig 4000 forint, hallom, hogy van olyan hely, ahol még ez sem éri el, illetve nagyon fontos lenne az, hogyha visszajönnek netán, vagy visszajönnének nyugdíjasok, akkor őket ne csak megbízási szerződéssel, hanem ha egyetértenek vele, akkor jogviszony keretében foglalkoztassák, mert hogy arra hátha többen lennének hajlamosak, tehát hogy próbálják ezt az időszakot kezelni, és próbálják meg, hogy ténylegesen szakemberek kerüljenek a fedélzetre, mondjuk ne katonák átvezénylésében gondolkodjon a miniszter, illetve ne olyan lazításokban, hogy aztán majd később esetleg nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozók is beoszthatók legyenek órákra. Tehát itt igazából arról volna szó, hogy egy tűzoltásban kellene egyeztetni, a szakmai szervezetekkel is, szakszervezetekkel is, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy míg rendeződik valamelyest a helyzet, átmeneti intézkedések szülessenek arra, hogy minél többen jöjjenek vissza az ágazatba, és nem olyan lépéseket tenni, hogy minél többen menjenek el, illetve akik még visszajönnének, azokat is elkergetik. Ilyenek ne legyenek.
Aha, tehát azt mondja, hogy ezzel egyébként azt is mondja, hogy nincs elégséges pedagógus, szakmailag meg kevésbé.
Igen, egyértelműen nincs.
Tehát szakmailag meg egészen valószínű, hogy nincs egy csomó szaktárra, nincs elégséges tanár, így is lehetne mondani. Sőt, azt is lehet mondani, hogy egy-egy tanítási folyamatnál egymást cserélgetik a tanárok, és ott igazából a tanítási folyamat több, mint problematikus. Hogy lehet figyelemmel kísérni egy gyerek munkáját, hogyha a tanárok közben cserélődnek, mondhatnám a másik. Tehát, hogy valószínűleg ezt a helyzetet érdekes lenne egy kicsit körüljárni, egyáltalán milyen össze lehet számítani, nagyon ellentmondásos igazából a történet. És nagyon féltem a gyerekeket.
Érdemben kellene foglalkozni azokkal a mondatokkal, azokkal a kijelentésekkel, azokkal a törekvésekkel, amelyek a szájkövetelésedben vannak. Hát hiszen azok pont azt célozzák, hogy a pálya kikerüljön ebből a krízisből, hogy többen mennek el, mint ahányan jönnek, sokkal többen mennek el, mint ahány néhány kevesek jönnek a pályára. Ezeket kellene érdemben kezelni. Csökkenteni kellene a túlmunkaterhelést ezáltal, illetve amely túlmunka keletkezik, azokat mindet ki kéne fizetni, ehhez viszont jogszabálymódosításra van szükség, vissza kellene hozni azt, hogy a 4 napon belül elrendelt túlmunkát minden esetben fizessék ki, az eddigieket is fizessék ki, és ne kelljen emiatt bíróságra menni. Szóval vannak itt egészen konkrét dolgok, amiben bele lehetne fogni, csak hát éppen ez a kormányzat jelen pillanatban erre süket.
Mi viszont beszéltünk róla, és azért is, mert egy olyan őszre van szükség, ami tulajdonképpen már kicsit jobbnak kéne lenni, mint az előző, és nem biztos, hogy minden szempontból meg tudja hozni tudja azt, amire feltétlen szükség van, úgyhogy amikor csak lehet, és amint szükséges, feltétlenül tovább kéne beszélgetnünk erről a dologról, és jó lenne hallgatni a hallgatók, hallgatni magukra is, meg hallgatni azokra a hozzáértő szakemberekre is, akik ebben az értelemben bölcsen átlátják a folyamatokat, és egy kicsit megpróbálják a helyzetet normalizálni, mert erre most feltétlen szükség lesz. Gondolom,
így van, teljesen egyetértek, és milyen jó lenne, ha az oktatásirányítók mondjuk hallgatnák a civil rádiót, ahol nagyszerű összefoglalókat hallanak arról, hogy mi volna a teendőjük, hát ha akkor valakinek beugrik, hogy hoppá. Most már az ő tulajdonképpen baráti körükbe tartozó egyének is azért egyre inkább felszólalnak, tehát minek tekintsük azt, hogy az OTP-nek az egyik tanácsadója is ugye megfogalmazta egy hosszabb tanulmányban, hogy micsoda döbbenetes pedagógus hiány van, ugyanarra a számra jutott, amire mi jóval korábban már, hogy legalább 16 ezeren hiányoznak az oktatásból. Tehát most már saját embereik is mondják ezt, hogy itt óriási krízis van.
Mindenesetre mi most beszéltünk, és beszélni fogunk a következő alkalommal, és nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és réssel leszünk, nem tudok jobban mondani, vigyázzon magára, és minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen, és viszont kívánom, viszont hallásra.
Viszont hallásra. Another name, switch up the battle.